másra vicsorogtunk. Ő jobban vicsorgott, mint én. Tömény undorral levette fejére a kalapját, és megfordította. Ujjával végig kotort a zsírfogószalag alját. Ettől kifordult a zsírfogószalag. Mondhatom, rászolgált a nevére. Előbányászott egy összehajtogatott selyempapírt, és az asztalra hajította. Dühösen rámutatott, gondosan megrágott körmével. Vékony szálú hajában körben meglátszott a túlszoros kalapnyoma. Kibontottam a selyempapírt, egy névjegykártyát találtam benne. Nem volt újdonság. Három szakasztot ugyanilyen lapult a három orosznak látszó cigaretta szopókájában. A pipámmal játszadoztam, rábámultam az indiánra, és próbáltam zavarba hozni a nézésemmel. Annyira látszott idegesnek, mint egy téglakerítés. Oké, mit akar a gazdája? Gyönni gyorsan. De ihajts, tüzes, hülyeség. Ez tetszett az indiánnak. Lassan becsukta a száját, nagy komolyan hunyorított egyik szemével, és majdnem elvigyorodott. 100 dolcsi a tarifa tettem hozzá, és próbáltam olyan arcot vágni, mintha csak egy 5 centesről lenne szó. He? Megint gyanút fogott. 100 dollár, mondtam. 1 kiló. 10 mallér. Szám szerint 100 dolcsi. Ha nem kapni guba, nem menni. Világos? 2 kézzel elkezdtem számolni neki a 100-at. Ha, nagy okos, mordult rám az indián. Megint turkált egy menetet zsíros kalapszalagi alatt, és az asztalra dobott egy újabb összehajtogatott selyempapírt. Fölvettem és kibontottam. Vadonatúj 100 dolláros bankó volt benne. Az indián visszarakta a kalapját a fejére, mit se vesződve azzal, hogy megigazítsa a félrecsúszott zsírfogószalagot. Ám bár ettől a kalap alig egy árnyalatnyival lett nevetségesebb. Ültem, és tátott szájjal bámultam a 100 dollárost. Erre ráhibázott a léleki domár, mondtam végül. Aki ilyen agyafúrt, attól tartani kell. Nem érni rá az egész nap, jegyezte meg az indián társalgási hangnemben. Kihúztam a fiókomat, és előszedtem egy szupermeccs típusú 38-as koltot. Nem koptattam azzal, hogy magammal vigyem Mrs. Lewin Lockridge Grailhez. Levetettem a jakómat, fölszíjaztam a pisztolytáskámat, beledugtam a pisztolyt, beszíjaztam az alsó szíjat, és újra fölvettem a jakót. Ez annyit jelentett az indiánnak, mint ha megvakartam volna a nyakamat. Én gyönni kocsin, mondta. Nagy kocsi. Valahogy rühellem a nagy kocsikat, mondtam erre. Nekem lenni saját kocsi. Maga gyönni az én kocsim, mondta fenyegetően az indián. Mik a magáén, adtam be a derekam. Bezártam az asztalfiókot és az irodámat, kikapcsoltam a berregőt, a fogadószoba ajtaját szokás szerint nyitva hagytam és távoztunk. Végigmentünk a folyósón, aztán le a liften. Az indián kitartóan bűzlött. Még a liftkezelő is észrevette. 21. fejezet. Sötétkék, 7 üléses nagykocsi volt, a legújabb típusú, rendelésre készült Packard. Ilyen kocsihoz szokta fölvenni az ember a gyöngycsorát. Egy tűzcsap mellett parkolt, sötétbőrű, fából faragott képű, külföldinek látszó sofőr ült a volánjánál. Az ülések vattázott szürke zseniújjával voltak párnázva. Az indián hátulra ültetett. Úgy éreztem magam ott hátul, mintha egy első osztályú hulla lennék, akit finom ízléssel ravatolozott föl a temetkezési vállalkozó. Az indián beszállt a sofőr mellé. A kocsi az út közepén fordult meg, egy zsaru így szólt az út széléről, hé! Hey! Egész halkan, mintha csak véletlenül csúszott volna ki a száján, és rögvest le is hajolt, hogy megkösse a cipőfűzőjét. Nyugatnak tartottunk. Rákanyarodtunk a Sunsetre, és gyorsan és hangtalanul suhantunk előre. Az indián mozdulatlanul ült a sofőr mellett, időnként megcsapott egyéniségének finom illata. A vezető úgy festett, mint a szunyókának, mégis úgy hussant el a veszettő repesztő nagykocsik mellett, mint a pinty. Mindenki zöld lámpát gyújtott neki. Vannak ilyen autósok, ő pedig mindenkit megelőzött. Néhány mérföld hosszat a szórakoztató negyedben kanyarogtunk, régiségkereskedések mellett, melyeknek híres filmsztárok voltak a tulajdonosai, kiratkatok mellett, melyek horgolt csipkétől és antik ónedényektől roskadoztak, csillogó új lokálok mellett, melyeknek hírhet játéktermeiben a bíbor banda egykori tagjaiból kerültek ki az alkalmazottak és a még hírhedettebb igazgató. György korabeli kolóniás stílusú épületek mellett, melyek már idejét múltnak számítottak, vonzó külsői modern épületek mellett, melyekben hollywoodi testkalmárok sose hagytak fel a pénzön való karattyolással, egy autós csárda mellett, amely valahogy nem vonzotta vendégeket, pedig a kiszolgálólányok fehér sejemblúzt viseltek, meg tamburmajor csákót, csípő alatt pedig semmi egyebet, csak fényes bőrű hesseni csizmát. Magunk mögött hagytuk az egészet, és egy széles, sima kanyarban leereszkedtünk Beverly Hills egyik lovagló útjára, amely délfelé tartott a szivárvány minden színébe tündöklő lámpák fényében, kristálytisztán a köd nélküli estében. Elhúztunk a dombtetőn az észak felé húzódó árnyas lakóházsor mellett, magunk mögött hagytuk egész Beverly Hills-t, és ráhajtottunk a kanyargó előhegységi sugárútra, bele a hirtelen ránk törő félhomályba és a tenger felől fújó szélbe. Délután meleg volt, de már elszállt a hőség. Elhúztunk egy távoli, kivilágított házsor mellett, aztán lakóházak végtelen sora következett, ezek sem voltak közel az úthoz, és szintén égtek bennük a lámpák. Aláereszkedtünk és elhúztunk egy hatalmas zöld lovaspoló pálya mellett, mellett ugyanilyen nagy kiterjedésű gyakorló terület, újra felhágtunk egy dombra, és a hegyek felé kanyarogtunk a meredek betonúton, narancs ültetvények között. Valami gazdag pasas hobbija lehetett, mert ez nem narancs termő vidék, aztán lassanként eltűntek a milliomosok házainak fényes ablakai, elkeskenyedett az út, és Steelwood Heights-be értünk. Zsája illat áradt egy kamionból, erről egy halott férfi képe idéződött föl bennem, és egy holdvilágtalan éjszakáé. Lapos házak emelkedtek ki elszórtan a hegyoldalból, féldombból műszerűen. Aztán már nem volt több ház, csak a csendes, sötét előhegység, egy-két koránkelő csillag az égen, meg az út betonszalagjai. Az egyik oldalon meredek lejtő vezetett egy törpetölgy és manzanita ligethez, ahol csöndesen várakozó, néha hallhatja a fürjek hívószavát. Az út másik oldalán nyersanyag töltés húzódott, néhány elpusztíthatatlan vadvirág függeszkedett a szélén, holmi rakoncátlan gyerekek módján, akik nem akarnak lefeküdni. Az út hajtű kanyarba torkolt, követ pattogtak a nagy gumik alól. Hosszú kocsi feljáróra kanyarodtunk, két oldalt vad gerániumok szegélyezték. Ezen már nem suhant oly hangtalanul a kocsi. Az út végén aféle sasfészek vagy rablólovagvár állt, halványan kivilágítva, magányosan, mint egy világító torony. Az épület szögletes volt, stukkózott és égetett téglából épült. Nyersnek és modernnek hatott, de mégse volt ocsmány. Mindent egybevetve remekül megfelelt arra a célra, hogy egy lelki tanácsadó kiakassza rá a kis széktábláját. Senki se hallhatja meg az üvöltéseket. A kocsi a ház mellé fordult, és a masszív falban egy hátsó ajtó fölött fénygyulladt. Az indián morogva kimászott és kinyitotta a kocsi hátsó ajtaját. A sofőr elektromos gyújtó segítségével cigarettára gyújtott, lágyan megcsapott a dohány érdes illata. Kiszálltam. A hátsó ajtóhoz mentünk. Lassan, szinte fenyegetően magától kinyílt. Mögötte keskeny folyosó vezetett a ház belsejébe. Fény csillámlott az égetett téglafalakon. Ha, eredni be, nagy okos! Csak ön után, Mr. Palánta!